Köszönjük, Urunk, csak magasztalunk téged ebben a imádatban, csak dicsérjük a nevedet. Olyan jó a te jelenlétedet élvezni, olyan jó hozzád jönni. Aki hozzád jön, azt te el nem veted, azt te ki nem veted. Úgyhogy jövünk és futunk. Köszönjük, hogy hely van nálad, köszönjük, hogy név szerint helyünk van nálad, és csak köszönjük azt, hogy a te karod tárva van számunkra. Köszönjük a gyülekezetünket, köszönjük, hogy te munkálkodsz köztünk a te szent szellemeddel, és köszönjük azt, hogy te vagy a jó pásztor, aki vezeted a te népedet, és táplálod. Úgyhogy köszönjük ezt is. És csak nyisd meg a mi szívünket, a te igédre kérünk, adj nekünk fókuszálást és összpontosítást, és hogy tudjuk továbbra is élvezni a te jelenlétedet, ahogy veled vagyunk és együtt vagyunk Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy amen, amen. Na hát, sziasztok! De jó látni benneteket. És mindjárt belecsapunk az igébe. Így van, van fordításunk, úgyhogy ha if you need translation, it's right there with Fagyi, so please go there and he will translate for you. Oké. Na hát, hogy vagytok ma? Jól? Jó, nagyszerű. Oké, mielőtt még itt belecsapunk a lecsóba, van egy, csak kerestük azt a módját, hogy hogyan lehetne egy olyan gyülekezeti kommunikációs csoportunk, amin keresztül jól tudunk kommunikálni, így gyülekezetként, úgyhogy létrehoztunk egy gyülekezeti Facebook csoportot, ami azt jelenti, hogy ott van a gyülekezetünknek a Facebook oldala, és azon belül vannak ilyen, hogy csoportok, és azon belül megtalálod a Biblia szól Budapest gyülekezeti csoportot, úgyhogy kérlek, menj oda nyugodtan, és csatlakozz a csoporthoz, ezen belül olyan kommunikációk fognak menni. Egy java része itt is az Isten tiszteleten, tehát ez csak egy másik csatorna, de lehet, hogy olyan, hogy szolgálati szükségek, vagy területek, és néhány ilyen olyan hely, ahol csak számunkra van ez egy zárt csoport, tehát csak így a gyülekezeti tagok számára. Jó, úgyhogy odamész a Facebook oldalra, odamész a csoportokhoz, és azon belül Biblia szól Budapest, és ez a gyülekezeti csoportunk. Jó, hogyha pedig útközben belegabajodtál, beleakadtál, nem találtad meg, akkor rámész a Messengerre, és beírod oda, hogy Biblia szól, és segítséget kérsz. Azt írod, hogy help. Help, jó? És vársz. És aztán fog jönni majd egy válasz. Oké? Tehát a Messenger csoport, vagy a Biblia szól, a Messengeren ott tudsz segítséget kérni. Jó, hogyha bármi olyan van. Na hát, itt vagyunk november 8-án, és hát kérlek, lapozz a Bibliáthoz először, néhány helyhez fogunk lapozni, jó? Efézus 1-nél 1-hez. És csak most szeretnék a reménységről beszélni, a reményről. A reményről, és szerdán az efézusi levélről, amikor beszéltünk, igazából itt hagytuk abba, és hát valójában innen szeretnék, vagy ehhez szeretnék csatlakozni, kapcsolódni Efézus 1. Nézzük meg a 18. verset. Azt mondja, hogy és világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, milyen reménységre hívott el. Okay, hogy világosítsa meg szívetek szemeit, hogy megtudjátok, hogy milyen reménységre hívott el. És szerdán, ahogy belementünk egy picit ebbe az imába, már mondtuk, de csak szeretném kiemelni, hogy Pál apostol itt imádkozik, és jó néhány más helyen az írásban, Filippi levélben, Efézus 3-ban, tudod, imádkozik, és soha nem a körülményeik megváltozásáért imádkozik. Oké? Tehát nem az, hogy legyen vírusmentesebb hónapotok. Így van? Vagy az, hogy tudod, a személyes életedben változzon meg ez a körülményedben, vagy az a körülményedben. És ez nem azt jelenti, hogy nem imádkozhatunk a körülmények megváltozásáért. Persze, hogy imádkozhatunk. Van példa rá az írásban, ez nem kérdés. De az, hogy Pál apostol azt gondolja, és az írásban sokkal inkább arról van szó, hogy nem valamilyen külső változásra van szükségünk, hanem valaminek a meglátására van szükségünk. Hogy világosítsa meg Isten a szívünknek a szemeit, hogy meglássunk valamit. Hogy világos legyen valami. És itt, amiről beszélünk, az az, hogy milyen reménységünk van. Hogy Isten egy milyen reménységre hívott el bennünket. Látni valamit, amit egyébként, ha járunk, kelünk, a fizikai szemeinkkel nem látjuk. Így van, felszállunk a buszra, tudod, elmegyünk dolgozni, hazamegyünk, csak ezeket fizikai szemeinkkel nem látunk, de a Szent Szellem, ahogy szolgál felénk, megvilágosítja a mi szívünknek a szemeit, hogy lássuk azt, amit szem nem lát. Hogy halljuk azt, amit a fül nem hall. Hogy rászegezzük a szemeinket valamire, ami messze túl van a fizikai valóságon, és az egyik az a reménységünk, az a reményünk. Az a reményünk, hogy milyen reményünk van. És a remény az egy várakozás egy jövőre, amely jobb, mint a jelen. A remény az egy várakozó álláspont. A héberben két szó van a reményre, de mind a kettő az a váráshoz van köze. Várni. Emlékeztek Ézsaiás 40-ben, akik az Úrban bíznak, de igazából akik az Úrban reménykednek, igazából akik az Úrra várnak, erejük megújul, és szányra kelnek, mint a saskesőjük. Hogy a remény az egy várás. Az egy várás. Hányan szerettek várni? Így van, ha autóval mész, nem tudom, hogy milyen vagy, de tudod, autóval megyek, és ott a piros lámpa, és van két sor, így van, és azt látom, hogy az egyik sor, az egy fél autóval rövidebb. Szerintetek hova fogok állni? Így van. A fél autóval rövidebbe. Így van, csak azért, mert utálok várni. Nem szeretek várni. Így van. A boltba mész, így van, mész a Tesco-ba, tolod a kosaradat, és már messziről látod a sorokat, és csak így jár az agyad, és nézed, hogy melyik lesz az, amelyik nem csak azt nézed, hogy milyen hosszú, hanem kinek mi van a kosarába, így van? Elemzel, tudod, te már tudod, az 11.685 forint lesz. Te már mindent megnézted, hogy mi van a kosarába, nézed a személyiségeket. Van, ennek sok minden van a kosarába, és ez egy ilyen lassú, tudod, megalszik a tej a szájába, na oda nem megyek. Sőt, már nézed a kasszásokat, így van? Melyik az, amelyik tej megalszik a szájába, az egységnyi idő alatt 3 embert szolgál ki. De a másik egységnyi alatt 5 embert szolgál ki. Oké, ilyenek vagyunk, csak nem szeretünk várni. Mivel nem szeretünk várni. De A Biblia nem beszél nekünk egy olyan életről, amely várás nélküli lenne. Sőt, nagyon is egy olyanról, ami tele van várással. Tele van várakozással. Egy olyannal, amelyben várunk. Várunk. És az Ószövetségben a proféták, mikor a reménységről beszélnek, akkor ez tele van várással, és telve vannak reménységgel az ószövetségi proféták, de nagyon sokszor a profécia, amit kapnak, az arról szól, hogy a dolgok még rosszabbak lesznek. Oké? Tehát ez nem olyan, hogy tudod, ez nem ilyen, hogy bedobjuk az érmét, és kijön az eredmény. Hanem, hé, a dolgok még rosszabbak lesznek. Nem javulnak. Még nagyobb elnyomás jön. Még invázió fog jönni. De legyen reményed, és Isten ellibbenti a fájdalmat. Tudod, valamilyen csodálatos dolog fel, amit Isten tesz a jövőben. Ezért mondhatta azt, akár Habakuk, hogyha fügefa nem fog teremni, így van, a szőlő nem fog virágozni, a szőlőtőnek nem lesz termése, tudod, az ökör kihal az istálóból, én akkor is örvendezni fogok. Csak van egy, van egy reménysége, mely túlmutat a körülményeken. A Bibliában a remény, soha nem a körülményekről szól. Mindig Istenről szól, Isten jelleméről, természetéről és ígéreteiről. Úgyhogy az a remény, amink van, az nem egy optimizmus. Ó, remélem 2021 jobb lesz, mint 2020. De nem az. Nem egy optimizmus, hanem a reménység az Isten jellemében és természetében való bízás, hogy tudom, hogy a jövő sokkal jobb lesz, mint a jelen, mert Isten természete és jelleme és ígérete ezt mondja. Úgyhogy nem csak, hogy az Ószövetségben a proféták a legnagyobb sötétség közt is a reménység emberei voltak, akik látták a láthatatlant, akik látták, hogy milyen reménységük van, hanem alapvetően az első századi hívők is, ha belegondolsz, hogy ez a gyülekezetnek az erőssége. Hogy a gyülekezet nem az erőssége, hogy sok pénzünk van, hogy politikailag kedvelnek bennünket, hogy jó kapcsolataink és összeköttetéseink vannak. Nem, egy csöppet sem. A gyülekezetnek az erőssége, hogy egy pusztíthatatlan reménységünk van, és éppen ezért legyőzhetetlenek vagyunk. Olvastam Cipriánról, aki a harmadik században volt Kartágó püspöke. Egy olyan időszakban vezette a gyülekezetet, amikor a római seregek sokszor vereséget szenvedtek, és ezért a rómaiak a keresztényeket okolták. Mert azt mondták, hogy rá kell venni a keresztényeket, hogy az isteneknek áldozzanak. Mert azért nem állt mellénk a jó szerencse, mert nem áldoznak az isteneknek. Úgyhogy ekkor egy egész birodalomra terjedő keresztény üldözés indult el. Azért, mert tudjátok, hogy a római korban nem volt az probléma, ha te bármilyen istennek áldoztál. Jézus vagy valami, legyen ő az istened, kit érdekel? Amíg áldozol az isteneknek és a császárnak. Így van? Addig ez rendben van. És a keresztények ezért voltak gyűlöltek, mert ők nem áldoztak. Azt mondták, hogy Jézus az egyedüli úr. Ő az uraknak az ura, a királyoknak király. Úgyhogy nagy üldöztetés volt. Nem csak üldöztetés volt, hanem egy hatalmas járvány volt Ciprián idejében, ami 20 éven keresztül tartott. 20 éven keresztül. 250-től 270-ig. A járvány tetőpontján napi 5000 ember halt meg csak Rómában. Csak Rómában. És a járványt is a keresztényekre fogták. A keresztényekre. És Ciprián arra bátorította a gyülekezetet, és hívők Jézus tanításait olvasva, megértve, tudod, arra jutottak, hogy menjenek bátran ki az utcára, hogy temessék el a halottakat, hogy ápolják és gondozzák a betegeket, csak úgy, ahogy Jézus mondta. És minden alkalom, amikor ilyen nagy járvány volt a Római Birodalomban, utána rengetegen megtértek. És nem azért, mert a keresztényeknek az üzenete annyira vonzó volt, hanem azért, mert az az élet, amit ez az üzenet létrehozott bennük, és az a közösség, amit megéltek, az annyira vonzó volt. Az az élet, mert egy olyan reménységük volt, amelyet nem lehetett elpusztítani. Így van, keresztény üldözés, biztos olvastatok erről. Így van, fogták és odavitték őket a bíróság elé, és azt mondták, hogy megölünk téged, ha csak meg nem tagadod a Krisztust. És erre mit mondtak? Azt mondták, hogy Filippi 1.21, számomra az élet Krisztus, a meghalás nyereség. Mit tudunk csinálni olyan emberekkel, akik nem félnek attól, hogy meghalnak, mert azt gondolják, hogy ez nyereség nekik. Akik a rongyos életüket nem féltik. Akkor elkobozzuk minden vagyonotokat. Így van? És erre mit mondanak? Azt mondják, hogy Istené a, idézik az írás, Istené a föld és annak minden teljessége. Vigyétek! Akkor száműzünk benneteket. És erre idézik a 139. Zsoltárt. Tudod, ha a hajnal szárnyára kelnék, a föld, a tenger túloldalára mennék, te ott is jelen vagy velem. Tudod, ott volt egy reménység, ami túlment az itt és moston, túlment a mostani körülményeken, túlment azon, hogy mit tud Isten nekem most itt csengetni. Tudod, ezen a fogyasztói szemléleten, mely bennem is könnyen ott van, azt találom, hogy Isten, nem kéne nekem az életemnek úgy egyre, ahogy így, tudod, így egyre jobban menni? A bankszámlámnak egyre növekedni? Az egészségemnek egyre bővölködni? Tudod, mindenemnek egyre jobbnak, ha te jó vagy, nem ez az út. És tudod, mi ez? Ez az, hogy megpróbálunk bevinni mindent az itt és mostba. És az írás nem erről beszél, sehol nem beszél erről. Az írás arról beszél, hogy van egy sztori, hogy a Biblia egy történetről beszél. Egy történetről beszél végig. Teremtés, bűnbeesés, megváltás, helyreállítás. És ez van, végigmegy a Bibliába. És ott van a helyreállítás. És mikor Pál apostol ír a hívőknek, akkor ír arról, hogy a hitetek Jézusban, a szeretetetek egymás felé, és a reménységetek, hogy a jövő az 1 milliárdszor jobb lesz, mint a jelen. vagy Pál apostol úgy fogalmazza meg, 2 Korintus 4, 17-18-ban, hogy a mi pillanatnyi könnyű szenvedésünk, ismétek? Ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen nagy, örök dicsőséget szerez számunkra. Hogy ránéz erre a földön itt a különböző dolgokra, és azt mondja, hogy gyerekek, látok valamit, és annak a fényében, amit látok, ez egy pillanatnyi és könnyű szenvedés. Mikor a mérlegre teszem azzal az örök dicsőséggel, az az igen nagy örök dicsőséggel, mely megjelenik számunkra. Ezért így folytatja 18-ban, hogy mert nem a láthatókra szegezzük tekintetünket, hanem a láthatatlanokra. Mert a láthatók ideig valók, a láthatatlanok örökké valók. Hogy ez az a reménység, hogy figyelj, mi nem a láthatókra szegezzük a tekintetünket. Tudod, mire szegezem a tekintetemet? Mire szegezed a tekintetedet? Mire szegezzük a tekintetünket? Mintha itt kellene mindent itt és mostba belegyömöszölni. Így van? Mintha nem lenne reménységünk. Mintha két végéről kellene égetni a gyertyát. Mintha nem lenne egy hihetetlen reménységünk. Az egész jövőnkre nézve. Ja, úgyhogy reménység. Reménység. Minél kisebb ez az életünkben, annál inkább az itt és mostan vagyunk elfoglalva. Minél nagyobb ez az életünkben, annál inkább tudjuk hova tenni az itt és mostnak a próbáit, nehézségeit, szenvedéseit. Ja, a Róma 5.2 azt mondja, hogy dicsekszünk az Isten dicsőségének a reménységébe. Dicsekszünk. Róma 12.12 azt mondja, hogy a reménységbe örvendezők legyetek. Ez egy jó vers, figyelj. Azt mondja, 12, a reménységben örvendezők. Így van, a szenvedésben álhatatosak. Vagy kitartók, nem tűrők, az imádságban álhatatosak legyetek. A reménységben örvendezők, a szenvedésben tűrők. Ki akar manapság tűrni? Mi nem akarunk tűrni. Mi keresünk magunknak egy olyan dzsint, egy olyan istent, aki, tudod, akit valahogy rá tudunk venni arra. Rá tudjuk arra venni, hogy betöltsen minden kívánságunkat. Tudod, valahogy rá tudjuk venni arra, hogy olyanná megtegye azt, amire szükségünk van, és amit akarunk. Keresünk egy olyan házasságot, ahol megkaphatom mindazt, amit akarok. Keresek egy olyan közösséget, ahol minden úgy van, ahogy én szeretném. Ja, és Jézus egy másik életre hív bennünket. Tudod, egy olyan életre, ahol messze túllátunk az itt és moston. Gyertek velem még egy igerész a Róma 8-ban, ugye a reménységgel kapcsolatosan. Róma 8, 18-tól Azt mondja, hogy mert azt tartom, hogy amiket most szenvedünk, nem hasonlíthatók ahhoz a dicsőséghez, amely majd megjelenik nekünk. Itt is, itt van ez a mérleg, így van, hogy amiket most szenvedünk, ez nem hasonlítható, a mérlegen ráteszi az apostoltról, de ahhoz a dicsőséghez majd, mely majd megjelenik nekünk. Mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. Hogy tudod, a teremtett világ is vágyakozik arra, amikor majd meg fog szabadulni, és mindjárt mondja, és ez akkor lesz, amikor Istennek a fiai nyilvánvalóak, hogy Isten fiai, és meg fogják jelenni a Jézus Krisztussal együtt. Mert a teremtett világ hiába valóság alá van vetve, nem önként, hanem annak akaratából, aki alávetette, abban a reményben, hogy maga a teremtett világ is megszabadul a romlandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Hogy tudod, a Biblia erről beszél, arról beszél, hogy lesz egy teljes helyreállítás, hogy lesz új ég és új föld, hogy igazából az egész teremtett világ meg fog szabadulni az átok alól, és az egész teremtett világ megszabadul a romlandóság rabságából. És a jelenések könyve azért van oda biggyeszve a Biblia utolsó könyveként, mert ahogy olvassuk, elolvashatjuk, hogy mi fog történni. És a jelenések könyve nem igazán arról szól, jól lehet, 6. fejezettől 18. fejezetig a nagy nyomorúság van benne, tehát nagyot ölel fed, de nem igazán a nagy nyomorúságról szól, vagy nem az a fő, tudod, nem az Antikrisztussal kapcsolatos érdekességek, meg lehet, hogy ő az Antikrisztus, ilyen, tudod, érdekességekről szól a jelenések könyve, hanem arról a bazi nagy valóságos reménységről, ami ott van számunkra, hogy egy kőkemény, biztos jövőnk van, hogy a mi jövőnk az sokkal nagyszerűbb, mint bármi is van a jelenben. Hogy most ez az élet, amit élünk, most vagyunk legközelebb a pokolhoz, azt hiszem C.S. Lewis írta ezt, most vagyunk legközelebb a pokolhoz, ha hívő vagy. Ha nem vagy hívő, akkor ez az, amikor legközelebb vagy a mennyhez, ennél közelebb már nem fogsz tudni kerülni a mennyhez, csak távolabb. Mi ennél közelebb, nekünk a legnagyobb nehézségünk és nyomorúságunk, ami itt a földön végigmegyünk, az a legközelebbi pontunk a pokolhoz, ennél csak távolabb leszünk. És ezek pillanatnyi idők így el fognak szállni, így el fognak repülni. Ahogy látjuk így a gyerekeinket felnőni, tudod, ma Attiláiknál voltam, így van, ott vannak, és beszéltünk arra, hogy pillanatok alatt fel fog nőni, pillanatok alatt el fog szállni az élet, és aztán belépünk az örökkön, örökké valóságba. És Isten készít, Isten, az egész Biblia arról szól, hogy Isten helyre fogja mindezt állítani, és lesz egy örök lakhelyünk itt a földön, az új földön, ahol a menny és a föld együtt van, örökkön örökké, Isten az emberrel lakik. És ez az a mi reménységünk. És az egész világ vár erre a pillanatra. Azt mondja, hogy maga a teremtett világ 21. versben is megszabadul a romlandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének szabadságára. Mert tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és vajódik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem mi is. a szellem zsengének birtokosai, mi magunk is sóhajtozunk magunkban, várva a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását. Miről beszél az az, hogy mi is, bennünk is van egy sóhajtozás, mi is be vagyunk ide zárva. Zárva, ilyen járványok közé zárva, élethelyzetek közé zárva, fizikai gyengeségek közé zárva, anyagi hiányosságok közé zárva, lehetőségek közé zárva. És még egész jó, mert ebben az időben rabszolgaság is volt, és sok testvérünk rabszolga volt, ő be volt zárva, nem mehetett sehova, be volt zárva. De a mai korban azt mondja, hogy ez a bezártság, ezen változtatni kell. Ezen változtatni kell. Azt mondja, hogy nem. Mi várunk. Várunk. Reménység. Várunk. Csak van egy várakozásunk. Mikor Noé ott volt a bárkában, és már abban maradt az eső, így van, és meglátták a hegycsúcsokat. Így van? És azt mondja, hogy és még vártak heteket. Vártak. Vártak. Mikor a gazda Izsaiás könyvébe elmegy, a farmer vagy a gazda, és elveti a magot, és aztán vár. Csak azt akarom mondani, hogy a keresztény járásunkban, életünkben ott van ez a várás az elhívásunkban. Várunk. 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 Várunk azért, mert a reménység az egy várakozás. És ez nem fog soha megszégyeníteni. És a gazda vár. Jézus visszajövetele, így van? Az Úr Jézus visszajön. Minél alacsonyabb szinten van ennek a várása a személyes életemben, annál magasabb szinten van az, hogy itt és most mindent meg kell, hogy szerezzek és kapjak, mert megérdemlem. Igen? És az első században a hívők, a keresztényeknél itt volt a várása Jézus visszajövetelének. És mint a kés a vajban, úgy mentek át az üldöztetéseken. 20 év járvány, húgy! Tudod, ápoljuk a betegeket. Húgy! Belehalunk. Hú! Húgy! Hogyha olvasod az első századokban, egyetem olvashatod Polikárpuszt, akit mágián égettek meg, olvashatod, várjál, ki volt még a másik, aki arról írt a leveleibe, hogy vágyódik, hogy az oroszlánok elé vessék, és hogy az oroszlánok fogai megőröljék őt. És tudod, tehát így ilyen, hogy wow, ezek melyik bolygóról jöttek? Tudod melyikről? Az írás, a Biblia formálta erőteljesen az ő világnézetüket. Várunk. Jakab 5:7. Azt mondja, testvéreim, legyetek hát hosszú tűrők az Úr eljöveteléig. Mit mond Jakab? Azt mondja, testvéreim, legyetek hosszú tűrők. Legyetek hosszú tűrők. Azt mondja, az Úr eljöveteléig. Íme a földműves várja a föld drága gyümölcsét. Türelmesen várja, amíg az korai és késő esőt kap. Legyetek ti is hosszú tűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ja. Úgyhogy befejezésként Róma 8 azt mondja, hogy várva 23-ban a fiúvá fogadtatást, testünk megváltását, mert ebben a reménységben tartattunk meg. De a látható reménység már nem reménység, mert amit lát az ember, miért remélné is azt? Ha pedig reméljük, amit nem látunk, türelemmel várjuk. Türelemmel várjuk. Uram, add nekünk, hogy a Szent Szellem megvilágosítsa a szívünknek a szemeit, hogy lássuk, hogy milyen reménységre hívtál el bennünket, hogy lássuk azt, hogy mit tartogat számunkra így a jövőben, hogy lássuk azt, hogy mi az, amit elkészítettél számunkra. C.S. Lewis azt írja, hogy az örökké valóságra való várakozás nem a menekülésnek vagy az ábrándozásnak egyik formája, mint azt egyes modern gondolkodók vélik, hanem a keresztényekkel kapcsolatos elvárások egyike. C.S. Lewis ezt mondja, aki foglalkozik a történelme, az tudja, hogy a jelenlegi világért éppen azok tették a legtöbbet, akik a legtöbbet foglalkoztak az elkövetkező világgal. Amióta a keresztények már alig törődnek a más világgal, azóta egyre eredménytelenebbek ezen a világon is. Azaz, amikor a mi lábunk abban a reménységben van meggyökerezve, ami nem ebben a világban van, hanem az elkövetkezendőben. Minél erősebben be vagyunk oda gyökerezve, be vagyunk gyökerezve, ne aggódj. Csak most tapasztalatilag beszélek. Be vagyunk gyökerezve. Így van, mit mond az írás, hogy Jézus útnyitól ment értünk, és a lelkünknek a horgonyát bevitte a Kárpiton túl. Így van? Zsidók 6. Tudod, mi ez? Hogy ebben az időben, ha jött egy nagy hajó, és be akarták vinni a kikötőbe, akkor kiküldtek egy kis csónakot. Tudod, odaadták a vasmacskát. Jó? Ez nyávogott egy kicsit. Aztán fogta a kis hajó, és bevitte a kikötőbe a vasmacskát. Így van? És a kötélen behúzták a nagy hajót. Hogy Jézus bevitte a lelkünknek a horgonyát a Kárpiton túl, és ezért van egy biztos reménységünk, be vagyunk gyökerezve az örökkévalóságba, be vagy gyökerezve az örökkévalóságba, be van vive a lelkednek a horgonya a Kárpiton túl, és be leszel húzva, be leszek húzva. De minél inkább a gondolatvilágomban, a szívemben, a szívem szemeivel, a tapasztalatomban is be vagyok gyökerezve, annál inkább, úgymond C.S. Lewis azt mondja, eredményesebb lehetek ezen a világon. Annál inkább szabadabb lehetek ezen a világon, annál inkább szerethetek, adhatok, megbocsáthatok. Nagyon sokszor a megbocsátás és a szeretet és a kedvesség kapcsolódik. Filippi 4:5 azt mondja, hogy szelíd lelkűségetek ismert legyen minden ember előtt, az Úr közel. Tehát kapcsolódik ahhoz, hogy az Úr közel, mindjárt ott vagyunk nála, vagy ő itt van nálunk. És minél inkább be vagyunk gyökerezve oda, annál inkább azt fogjuk tapasztalni, hogy ebben az életben és az életnek a kihívásaiban van valamink, ami sokkal súlyosabb és erősebb nálunk. Hogy úgy mehetünk át, mint a kés a vajon, azért, mert van egy reménységünk, amely jóval több minden látható világnál. Úgyhogy ez az, amit az Úr adott nekünk. Úgyhogy ez az, ami által ismerhetőek vagyunk. Jézus iránt való hit, egymás iránt való szeretet, és az ő eljövetele iránt való reménység. Úgyhogy az Úr nyissa meg a szemeinket, hogy lássuk ezt jobban és jobban, hogy meglássuk, hogy milyen reményre hívottál. Amen. Amen. Gyertek, imádkozunk. Köszönjük neked, Urunk. Köszönjük azt, hogy te úgy beszélsz erről az időről, amit itt a földön élünk, mint egy pillanatnyi és könnyű szenvedés. Úgy beszélsz erről, mint hogy az életünk, mint a pára elszáll. Köszönjük azt, hogy kősziklára lett építve a házunk Jézus Krisztusra. És köszönjük, Urunk, hogy Te is, a Te evangéliumod az nem csak jó időkben áll meg, hanem igazából a nehéz, a rossz időkben áll meg igazán, amikor minden összeomlik, amikor minden borús, amikor minden nehéz, minden kihívásokkal teli, akkor az evangéliumnak a reménysége világít, és köszönjük ezt neked. És köszönjük, hogy a gyülekezet, a te gyülekezeted, a Krisztus teste bele lett ültetve, a mi horgonyunk, a lelkünknek a horgonya az örökké valóságban van. Köszönjük ezt neked. Hálásak vagyunk azért, hogy az Úr közel. Köszönjük, Urunk. Urunk, csak